Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 2023. decemberében beszélgettünk a Tetőteraszon a szövetségi elnökkel, Kelemen Hunor, akkor úgy nyilatkozott, hogy egy káosz év volt. 24 sorsdöntő esztendőnek minősült, legalábbis a nyilatkozatok erre utaltak. 25-öt hogyan jellemezni, elnök úr? Üdvözlöm, hogy itt van, bejelentkezett, és az ünnepi készülődés kavalkádjában időt szakított ránk is.
Jó estét kívánok! Hát 2024 sorsdöntő volt, mert az összes lehetséges választást akkor szervezték Romániában, és mint minden választási esztendő, a következő éveket meghatározza. És a 24-es esztendő azért is különleges volt, mert az államelnök választást meg kellett 25-ben ismételni, tehát a választási év az még kinyúlt. 25 egy nehéz esztendő, egy feszült év, mert 24-ben ugye mi nem láttuk, mi nem tudtuk, hogy milyen helyzetben van az ország. Voltak sejtéseink, de a pontos számokat nem láttuk. És a múlt év végén, egy évvel ezelőtt, amikor a választások után megalakult a kormánykoalíció, akkor a legnagyobb döbbenettel néztük a számokat a pénzügyminisztériumban, és tudtuk, hogy 2025 egy nehéz év lesz, mert a költségvetési krízist, nem gazdasági krízisről beszélünk, költségvetési krízisről rendbe kell tenni, el kell kezdeni a rendbetételét, és ezért egy sok hatásokat is okozó esztendő volt mindenki számára, a döntéshozók számára is, és hát a lakosság számára is, mert közel 10%-os költségvetési deficittel kellett valamit kezdeni, úgyhogy még egy elnökválasztás is előttünk állt, 2025 májusában volt a megismételt elnökválasztás. Nehéz, bonyolult esztendő, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy köszönetet illik és kell mondani mindazoknak, akik megértően és türelemmel, bár sokszor dühösen elfogadták és megértették azokat a döntéseket, amelyeket a kormánykoalíciónak, tehát a kormánynak muszáj volt meghoznia, nem örömmel, nem nagy lelkesedéssel, de muszáj volt meghoznia.
Az, hogy kibírtuk, az egy jó jelző akkor az éppen leköszönő esztendőre? Hogy lehetne ezt be?
Ja nem, hát azért alapvetően én azt gondolom, hogy a múlt év végén a 10%-os költségvetési deficitet látva, és egyáltalán az, hogy milyen perspektívák vannak annak a rendbetételére, ennél sokkal rosszabb lehetett volna, mert ha jön a valutaalap, és a valutaalap kottából kell ezt a költségvetési krízist rendbe tenni, akkor ennél drámaibb lett volna. Mi azt néztük, hogy az intézkedések azok a társadalom tűrőképességével összeegyeztethetőek legyenek egyrészt, másrészt meg alternatívákat is próbáltunk asztalra tenni május-június folyamán, de nyilván olyan kérdésekre is választ kellett volna adni, hogy ha az adócsökkentés útján indulunk el, mert az lett volna a másik opció, a gazdasági növekedést serkentő intézkedések lehettek volna, de a költségvetési deficit finanszírozására nem volt megoldásunk, hogy honnan veszük fel azt a pénzt, honnan szervezünk pénzt arra a másfél esztendőre, amíg egy adócsökkentéssel járó intézkedésnek az eredményeit, a következményeit látni lehet. Szóval az, hogy kibírtuk, én szerintem nem a megfelelő szó, de vannak olyan társadalmi csoportok, a szerényebb, kevesebb jövedelemmel bíró emberek, a társadalom periférián élő emberek, és ővelük a legnagyobb együttérzéssel és szolidaritással kell viseltetnünk, akiknek valóban nehezebb volt. Az áfa emelés és a különböző illetékeknek a megemelése, amelyek augusztustól egyik része szeptembertől lépett életbe, valóban egy nagyon erős inflációt gerjesztett, minden egyes esetben ez így van. Erre rájött a villamosenergia szabályozásának a megszűnése, már nem árszabályozott rendszerben fogyasztjuk a villamosenergiát, és természetesen az orosz-ukrán háborúnak az állandó hatása együtt okozta ezt a helyzetet, de ez még nem a kibírtuk kategória, én azt gondolom, és ha reálisan nézzük a helyzetet, akkor csökkent a vásárlóerő, nehéz hetek, nehéz hónapok vannak mögöttünk, de talán azt mondhatom, hogy beálltunk egy olyan irányba, amelyet, hogyha követünk, újabb adóemelésekre már nem lesz szükség. 2026 végére, 2027 elejére a gazdasági élénkítő intézkedő és csomaggal és a közigazgatási, helyi, központi közigazgatási költségcsökkentéssel minden további nélkül sikerül nekünk a dolgokat egyenesben hoznunk.
reform vagy kármentés, illetve válságkezelés, ez a kettő tulajdonképpen rivalizált itt a prioritások szintjén. Hát reformból inkább csak pipettával vagy módjával volt ennek a koalíciónak lehetősége előrukkolni, mert hogy az eddigi időszak súlypontosan az egyensúly, a stabilizáció égisze alatt zajlott. Lehet-e azt remélni vagy prognosztizálni, hogy akkor 2026-ban valamivel kevesebb megszorítás, illetve spórlás, és valamivel több reform jut nekünk?
De mivel adóemelés nem lesz, ezért én azt gondolom, hogy az inflációt fogjuk tudni csökkenteni. A jövő évben, március-áprilistól érezhetően csökkenni fog az infláció. Én azt gondolom, hogy egy 5,5%-os inflációs előrejelzés az egy korrekt szám, a mostani számokat, a mostani tendenciát ismerve egyrészt. Másrészt meg költségcsökkentés lesz még a közigazgatásban és a központi kormányzatban, de ez nem olyan jellegű költségcsökkentés, amely a társadalomnak minden egyes szegmentét érinteni. Tehát megszorító intézkedésekre, újabbakra nem kell számítani. Én a reformokkal akkor leszek elégedett, vagy akkor fogom tudni azt mondani, hogy valamelyest reformokat is végrehajtott ez a kormány, hogyha a múlt esztendőben elhangzott kampány ígéreteinkhez közelebb kerülünk a célokban. Tehát, hogy kisebb és jobb szolgáltatásokat nyújtó államot működtessünk, biztonságosabb államot, hogy a polgár legyen első helyen, és nem az állami intézmények, és a kormányzás igazságosabb, méltányosabb. Ebben beleértem a speciális nyugdíjrendszernek a reformját, azt elindítottuk a bírókkal, ügyészekkel, és folytatni fogjuk a különböző más társadalmi csoportokkal, katonákkal, belügyesekkel, és így tovább. Ők a nagyobbik szelet ebben, ott is 65 éves nyugdíjkorhatárt, 35 éves munkaviszonyt fogunk kérni, és folytatni kell azokat a reformokat, amelyeknek a végén a többség nyer. Mert az a reform, vagy annak a reformnak van értelme, amelyből többen nyernek, mint amennyien veszítenek. És nekünk egy igazságosabb államot kell tudnunk működtetni a ciklus végén. Ma számon kérik, számon kérhetik, sokan számon is kérik a múlt évi ígéreteket. És ez normális, ez természetes. Viszont azt is látni kell, hogy egy teljesen ismeretlen helyzetbe kezdtük a kormányzást, és ahhoz ragaszkodom, hogy a ciklus végéig a tavalyi ígéreteinket tudjuk beváltani. Tehát én azt mondtam, és megismétlem minden egyes alkalommal, hogy adót emelni, nem reform. Abban nincsen semmiféle reform. Viszont egy igazságosabb kormányzást működtetni már reform. Hogy mindenki például ugyanúgy kezeljen az állam akkor, amikor nyugdíjban megy, amikor a munka éveit letöltötte. És akkor lehet így folytatni ezeket a típusú intézkedéseket, ezeket kell majd a következő évben, években életbe ültetni, és én készséggel belátom, hogy ez sokkal nehezebb, sokkal komplikáltabb, mint megemelni az áfát. Mert a rendszeren belüli ellenállás olyan mértékű, hogy azt kívülről érzékelni sem lehet. És gyakran az a én tapasztalatomban nem vagyok a kormánynak a tagja, de láttam már kormánytagként is, hogy hogyan működik ez, hogyha nem erős a miniszter, akkor pillanatokon belül a közhivatalnokoknak a nagykövetévé válik. És a legjobb ötletekkel bemegy a minisztériumba, néhány hét múlva azt mondja, hogy hát sajnos nem lehet. Tehát reformokat végrehajtani nem csak vízió kell, hanem kitartás, bátorság, türelem. És ez kellene a 26-os évnek legyen az egyik nagy célja.
A koalícióról két szempontból nyilatkozott kritikusan nem egy ízben. Egyrészt a működésével kapcsolatban vannak kifogásai Kelemen Hunornak, másrészt az intézkedések sorrendjét. Időnként gyakran másként látja. Most ez a kormány kell, hogy végül is a reformokat végrehajtsa, vagy irányt szabjon ezeknek az intézkedéseknek. Ami most látszik, és pillanatnyilag úgy tűnt, hogy mindenki azt várja, hogy lezajlanak a választások, a főpolgármesteri bukaresti választással bezárólag nincs már tétje a versengésnek, de íme a feszültségek továbbra is fent van rattak, most éppen a PSD és az USZERE csatázik egymással. Hogy lehet ezt a történetet lekottázni, hogy akkor egy ilyen recsegő, ropogó, mégiscsak koalícióval, reformra és gyors, koherens döntésekre miként tudnánk számítani jövőre. Bizonyára nem fognak megtáltosodni a politikusaink. A karácsony nem arról szól, hogy új emberek ülnek majd le a kabinetben január 7-től. Mégis mire kéne alapoznunk, vagy mire kéne számítsunk, amikor egy hatékonyabb kormányzásról beszélünk 2026-ban?
Nézd, egy olyan koalícióban, ahol 5 különböző szereplő van a kisebbségi frakcióval együtt, azt elvárni, hogy egyhangúságban és egyetértés mindenben, hogy totális harmónia van, az szerintem naivitás vagy illúzió. Mert ezeknek a pártoknak és mindegyiknek legitim módon különböző érdekei vannak és különböző értékeket képvisel, és mindegyik mögött egy kisebb vagy nagyobb választói csoport áll, a koalíció mögött egy bűr 65%-os többség van. Tehát azt mondani, hogy egyiknek vagy másiknak nincsen igaza, az csak azt jelenti, hogy a te perspektívádból nincsen igaza, de nyilván, hogy az ő értékrendszerén belül és az ő politikai érdekei perspektívából igaza van. Na most ezeket összehangolni Romániában, ez mindig egy bonyolult dolog. Egy koalícióban az a típusú béke, mint egy párt esetében, ha többséget szerzett és egymagában kormányoz, nem lesz, nem volt, nincs, ahogy legyen. Ezért egy koalíciót mindig nehéz összetartani, de Romániában az a szerencse, hogy koalíciós kényszer van, ez állandó párbeszédet, ez vitákat is jelent természetesen, és állandó egyeztetéseket feltételez. Most képzeljük el, hogy a parlamenti pártok közül bármelyik egyedül kormányozna, hogy az mit jelentene. Én azt gondolom, hogy ma annak a perspektívája, hogy egy valaki többséget szerezzen és kormányozzon egy magában, úgyhogy nem kell senkire figyelnie. Romániában a politikai kultúrát, a demokratikus hagyományokat is figyelembe véve nem egy biztató perspektíva. Na most nyilván, hogy akkor, amikor a nagy dolgokról van szó, akkor meg kell teremteni valamilyen módon azt a konszenzust, ami nélkül nem lehet tovább lépni. És ezeket a egyeztetéseket próbáljuk mindig elvégezni. Szerintem sokkal lassabban, mint ahogy kellene. Sokszor úgy tűnik, hogy impotens a koalíció, sokszor olyan politikai viták is felszínre jönnek, amelyeket meg lehetne spórolni, de ilyen, ebből főzünk, ez van a kamrában, és nincs miből másból főzni, nincs miből másból összerakni többséget, hogyha nem akarja valaki az AUR-t behozni a kormányba, vagy az AUR-ral nem akarna kormányozni. Mert azt gondolom, hogy a mostani koalíciós partnerek közül egyik sem akarna ilyen megoldást, és elviselik egymást. Nyilván itt a PSZD és az OSZD között van egy-két olyan kérdés, amiben vita van, vita lesz továbbra is, de úgy látom, hogy azért a nap végén, most már túl vagyunk a bukaresti polgármester választáson is, csak sikerül megegyezni, hisz a tegnap előtti koalíciós ülésen megegyeztünk a gazdaságélénkítő csomagnak a keretéről, megegyeztünk a közigazgatási költségcsökkentésről, helyi és központi kormányzatot illetően, és megegyeztünk abban, hogy a költségvetésnek az elfogadása előtt azt az úgynevezett salátatörvényt, azt miként és milyen intézkedésekkel hozzuk meg a következő napokban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a koalíció, bár lesznek viták, stabil, az év első felében nem látok semmiféle okot arra, hogy bármi változna. Nyilván, hogy aztán azt követően mi történik, azért nehéz megmondani, mert a politikai pártok azért odafigyelnek arra is, hogy a saját választóik egyik-másik intézkedésről mit gondolnak, mit mondanak, és ahogy a ciklus közepéhez közeledünk, tehát 26 végéhez, nyilván, hogy mindenki újra pozícionálja magát. A koalíciós megállapodásban viszont az van, hogy 27 áprilisától a szociáldemokraták veszik át a kormányfői tisztséget. Ez meg egy olyan perspektíva a szociáldemokrata pártnak, amivel a tudomány mai állása szerint élni akarnak. Ez pedig csak úgy lehet, hogyha bent vannak a kormányban.
Ha már jövő évi büdzsé és élénkítés, akkor ön azt nyilatkozta az egyik friss interjúban, márciustól új beruházások várhatóak. A kérdés az, hogy ezekből a szövetség hogyan tud odahatni, hogy arányosan érkezzenek ezek a források a magyar lakta, vagy többnyire magyar lakta településekre, megyék irányába. Hogy történik valójában ez az egyeztetés a koalíción belül? Van egy hosszú lista, és akkor abból nyilván egy rövidebbet kell majd fabrikálni, mert mindenkinek van értelemszerűen helyi és régiós érdeke, illetve prioritása. Mindenki enged alapon, vagy van egy olyan történet a dologban, hogy mi most ebben az évben megértőbbek vagyunk, de jövőre többet kapunk?
Nem, tehát ilyen tárgyalás nincs. Tehát ez nem így működik, hogy ülünk a mérleg mellett, és gramokat rakunk a serpenyőkbe. Ez nem életszerű, maradjunk ennyiben. A jövő esztendőben azok a nagy programok, amelyek be vannak indítva, azok fognak működni, de nyilván azokon belül van prioritizálás, illetve vannak olyan részei azoknak a nagy programoknak, amelyekre még nem volt szerződés kötve. Melyek a nagy beruházási programok? Egyrészt ott van a helyi közösségek számára a Száligny, meg a Penyéréré egy bizonyos része, és a Penyéréré az lezárul a jövő év elején, és ezek úgy voltak annak idején is elképzelve, és úgy voltak összerakva, hogy a kicsi helyi közösségeknek a életminőségét javítsák, a fölzárkozás segítség. És nyilván ilyen értelemben nagyon sok helyen a magyar közösségnek az érdekei is így prioritást élveztek, mert a mi közösségünknek egy jelentős része kis településeken él, és ott voltak igazából lemaradások. Ennek sok oka van. Másrészt pedig a Penyéréré a jövő évben kifut, ez a reziliencia és újraépítési alap. Annak a 2026-os perspektívája az most már egyértelmű világos, mert ami a jövő év augusztusáig nem befejezhető, azt már korábban kiszűrte a kormány. És azok a beruházások maradtak ott, amelyek kivitelezhetőek. Itt a Fejlesztési Minisztérium a mi közösségeinket a legnagyobb empátiával kezeli, és ott folytatódnak ezek a programok. Új finanszírozási szerződésekre kerül sor valamikor márciustól, inkább áprilistól, mert vannak olyan futó megnyert pályázatok, amelyekre még nem kötöttek szerződést. A Száligny 2027 végéig kell, hogy kifusson. És ott vannak azok az Európai Uniós más típusú beruházások, a kohéziós alapokból, a nagy infrastruktúrális alapokból, amelyeknek már a 2026-os, legkésőbb 2026-os, 27-es perspektívája is adott. Itt az autópályák, a körgyűrűk, a vasútfejlesztés, a kórházfejlesztések, tehát a nagy infrastruktúrális programok vannak benne. Nekünk 2026-ban azt az újabb nagy országos programot kell kitalálnunk, előkészítenünk, amely ami után a Száligny lejár és a Penyéréré véget ér, a mostani igényekhez alakítva indít új nagy közberuházásokat. Tehát ez a fejlesztéseknek, beruházásoknak a perspektívája, amit én most ebben a pillanatban érzek és látok. A jó hír az, hogy úgy zárjuk a 2025-ös esztendőt, hogy az összes számlát kifizetjük, nem viszünk átadósságot a jövő évre. A Száligny-ba, a Penyéréré-be és az Országos Beruházási Társaságnak a programjaiból. Ez azért fontos, mert 2024-ben új zárta az előző kormány, és úgy kezdtük 2025-öt, hogy csak a Fejlesztési Minisztériumban több mint 4 milliárd lej adóságot, kifizetetlen számlát hoztunk át 25-re. Tehát 25-ben a nehézségek ellenére úgy tudtuk prioritizálni a közberuházásokat, és 26-ban ezt folytatjuk. Egyrészt, hogy kifizettük az adósságokat, és az idén elvégzett munkát kifizetünk, 28-áig nem maradt kifizetetlen számla, és a jövő évtől, amit a költségvetést elfogadtuk, ez valamikor február eleje, február közepe lesz, folytatjuk a beruházásokat, és előkészítjük a 27-es, 28-as esztendőt, mert csak így lehet dolgozni hatékonyan, tehát elő kell készíteni a következő éveket. És azzal, hogy a Fejlesztési Minisztériumot mi vezetjük, azzal, hogy miniszterelnök helyettesünk van, a mi közösségeink fele odafigyelünk és támogatjuk az aránytalanságokat, az elcsúszásokat másfél év alatt, amiután bennünket kinyomtak 2023-ban a kormányból, hihetetlen módon eltorzították, és azokat mi próbáltuk 25-ben és próbáljuk 26-ban egyensúlyba hozni. Nyilván csak abból tudsz gazdálkodni, ami a bevételekből a kasszában van, annál többet azért nem szabad most ígérni, mert azt csak kölcsönből lehetne fizetni, és a kölcsönt azt meg vissza kell adni. 2026-ban kérdezték tőlem a tegnap is, hogy milyen nagy nehézségekkel néz szembe a kormány, és akkor én mondom azt az egyik nagy kiadást, amit nem lehet megspórolni, nem lehet félretenni, hisz a rövid lejáratú kölcsönök utáni kamatnak a visszafizetéséről beszélünk, ez az, amit 23-24-ben felvett az akkori kormány, és ezt most vissza kell fizetni a jövőbe, ez 60 milliárd lej, 12 milliárd euró. Ez a költségvetési hiánynak, vagy a költségvetésnek tulajdonképpen 3%-a. Ha ez nem lenne, akkor most nem 8,4-en zárnánk, illetve a jövő évben nem 6,4-es, 6,5-ös célra mehetnénk. Tehát ezt ki kell fizetni. Ez egy olyan összeg, amit nem lehet semmi másra fordítani, sajnos. És amikor ezt kifizetted, akkor látod, és akkor döbbensz rá, hogy tulajdonképpen milyen felelőtlen költekezést folytattak, főleg 2024-ben.
Az 1,5%-os gazdasági növekedés jövőre akkor mindezek függvényében továbbra is reális prognózisnak tűnik, mert ezt erre utalt az egyik interjúban elnök úr.
Igen, azt mondják nekünk a szakértők, mert hát én ugye csak abból tudok én is nem bármiféle konklúziót megfogalmazni, amit a gazdasági beruházási szakértők mondanak, a banki szférából, a különböző vállalkozói szférából, hogy ma az a reális, hogyha 1,3-1,5 közötti gazdasági növekedéssel számolunk. Nyilván ez sok mindentől függ az európai gazdasági környezettől, az éppen most nem a legjobb, sőt, rég nem volt ennyire rossz. Függ az orosz-ukrán háborúnak a kihatásaitól, következményeitől, de ebben a régióban, mert nyilván mi régiós szinten is versenyben vagyunk Bulgáriával, Magyarországgal, Csehországgal, Lengyelországgal, valahol az 1,3-1,4-es növekedési cél az reális Románia számára.
Kongresszus után vagyunk egy olyan esztendőben, ahol a szövetség ugye meghatározta az elkövetkező periódusnak a csapás irányait. A többi között arról is döntöttek a fórumon, hogy jobban odafigyelnek az eltávozottak, az Erdélyből kirajzott magyarokra. El is indult az Erdély Hazavár című program. Én néztem ezt a kisfilmet, rádiósként, mert hogy nem vagyok filmes, azt mondom, hogy ez egy érdekes sztori, egy kicsit gicsesnek tűnt nekem, de ez nyilván ízlés dolga. Mi következik konkrétan? Mert vannak helyi példák, a Szatmári meg a Sepsiszentgyörgyi. Nem láttam még konkrét eredményeket, mármint beszámolókat róla, viszont vannak olyan nemzetközi példák, a magyarországi például, amelyek elég nagy befektetés után nem hozták meg azt a konkludens eredményt. Hogy kéne ezt tovább gondolni, vagy miről szól valójában ez ütemezésében ez az elképzelés?
Hát ez a Hazavár program, ez nem egy egyhetes, nem is egy hónapos, és nem is egy egyéves program. Ezt éveken keresztül kell csinálni, és akkor lehetnek eredményei. Volt, aki sikeresebben működtette Magyarországon az elmúlt években, ilyen 60-70 ezer visszatelepülésről számolnak be, és ne keverjük ezt össze más típusú programokkal, amelyek a családtámogatásra és gyerekvállalásra vonatkoznak. Ezeket együtt kell működtetni. Csehországban is hasonlóképpen működött, Lengyelországban is, Szlovákia talán nem próbálkozott ilyesmivel, most én csak a régióról beszélek.
Akkor olyan 5 évet, elnök úr, 5 évet várjunk rá, és akkor tudunk érdemben beszélni?
Nem, érdemben most beszélni, de eredményeket ne várjanak a jövő héten. Tehát azért próbáljunk meg a két lábunkkal a földön járni. Mi abból indultunk ki, hogy az elmúlt 35 esztendőben volt egy nagy elvándorlás, főleg a 90-es években volt brutálisabb, aztán a 2000-es években lassult, és az elmúlt években tapasztaltunk egy érdekes jelenséget, én magam is ebből építkeztem, és ez volt az egyik olyan üzemanyag számomra, amiből arra következtetésre jutottam, hogy nekünk ezt programszerűen kell csinálni, amikor tavaly ősszel több olyan családdal találkoztam Szilágyságban, Szatmárban, Székelyföldön, akik évtizedek után, egyesek 15 év után, mások 10 év után, 12 év után hazajöttek, főleg Ausztriából és Németországból, illetve Nagy-Britanniából. 30-asok, olyanok, akik kisgyerekeket neveltek már, és az egyik nagyon erős mozgató a hazatérésükben az volt, ahogy elmesélték, hogy azt akarták, hogy a gyerekeik itthon járjanak iskolába a szülőföldön, és ismerjék meg azt a kultúrát, amelyben a szüleik fölnőttek, abban üljenek bele, és ezért jöttek haza. Volt olyan, aki 3 gyerekkel jött haza, a negyedik gyerek azóta megszületett, a legnagyobb az akkor már 3. osztályos volt, és a többiek nyilván cseperedtek fel az iskolás kor fele, és ők azt mondták, hogy azt akarják, hogy a gyerekeik itthon nőjenek föl, és az sokkal fontosabb ez a kulturális környezet, most a kultúrát a legtágabb értelemben véve, és ez a biztonságos környezet, mind az, hogy ő még 800 vagy 1000 vagy 1200 euróval többet keressen. És azt a pénzt, amit megtakarítottak itthon, befektették, vállalkozást indítottak, és itthon fogják a következő éveket biztos eltölteni, a gyerekeket itthon akarják iskolába járatni. Aztán találkoztunk olyanokkal, akik próbálkoztak, kint dolgoztak, asszisztensként, orvosként, mérnökként, vagy szakmunkásként, és azt mondták egy idő után, hogy amit ott megtanultak, amit ott láttak, azt itthon akarják kamatoztatni, ugyancsak azzal a céllal, hogy a gyerekeiknek itthon megteremtsék az egzisztenciát. Volt olyan, aki az ott megszerzett pénzt itt beruházta, tehát nem ott ruházta be, nem ott fektette be, hanem itt vett ingatlant, földet, indított vállalkozást, ami megint csak azt mutatta, és azt mondta nekünk, hogy vissza akar térni a szülőföldre. Ebből indultunk ki. Tehát itt erre is van egy mentalitásváltás, és ez nem történik meg egyik napról a másikra, a szakirodalomra most nem akarok hivatkozni, de hát nyilván, hogy ez sokszor évek betelik, amíg az ember egyik típusú gondolkodásmódon által egy másik típusú gondolkodásmódra, de azt egyre többen azt mondják, hogy haza akarnak jönni, mert sokkal többet hoz a nem anyagi jellegű nyeresség az, hogy ismert kulturális környezetben nőnek fel a gyerekek, mint az a néhány száz vagy ezer euró, amit ott pluszban megkeresnek. Ez azt mutatja, hogy elindult egy ilyen váltás a gondolkodásban. Másrészt nyilván nekünk az a feladatunk, hogy megteremtsük a feltételeket, hogy ha hazajönnek, akkor hasonló körülmények között tudják a gyerekeiket nevelni, legyen bölcsőde, legyen óvoda, ezért indítottuk 2021-től a bölcsőde programunkat. Legyenek jobb közszolgáltatások, jobb egészségügyi szolgáltatások, ezért évek óta az egészségügybe beruházunk, és új poliklinikákat, új klinikákat építünk, és nyilván az állam barátságosabb legyen velük, ez a mi a legnehezebb, de ezzel kell foglalkozni. Tehát aki azt gondolja, hogy egy ilyen programnak az eredményeit egyik évről a másikra, vagy két-három esztendő után kell mérni, az szerintem vagy nem érti, hogy miről van szó, vagy nem mélyült el eléggé abba, hogy egy ilyen programnál azért a legeslegfontosabb az, hogy kitartóan, türelmesen dolgozzál, és perspektívát nyújtsál, reményt nyújtsál, és az embereknek a gondolkodását próbáld átállítani. Én ezt ilyen perspektívából nézem, nem úgy, hogy akkor beindítottuk a múlt héten, és akkor megnézik január 5-én az ünnepek után, hogy hányan telepedtek haza, és azt mondják, hogy hülyességgel foglalkozik az RMD, azt hagyjuk már.
Ezért gondoltam, hogy minimum egy 5 évet, egy ekkora átfutást kell hagyni ahhoz, hogy az első átmeneti leltárnak az adatait az ember összegezze, vagy hát valamiféle dinamikát fel tudjon.
Engem ezek fel... a 30-as, 40-esek győztek meg, akik az elmúlt években visszaköltöztek. És mondom, én a tavaly legalább 2 tucat olyan fiatal házassal, családdal, férfiakkal, nőkkel beszélgettem, akik hazaköltöztek, tehát nem gondolkodtak azon, hogy hazaköltözenek, hanem már hazaköltöztek.
Lehet, hogy ünneprontó leszek. Egy nem túl régi történetet fogok elmesélni. Egy helyi testülethez megy el kolindálni, énekelni a szintén helyi kórus, előadják az első dalt, és hát ott van az intézmény egész közössége a vezetővel együtt, előadják a második dalt, továbbra is semmi reakció, és a harmadik dalnál, amikor az intézmény vezető elkezd tapsolni, akkor az alkalmazottak is mernek hát tetszést kinyilvánítani, és ez egy magyar lakta településről szól, úgyhogy így eszembe jutott az, hogy akkor most ez a hangulat, vajon nyilván nem akarok extrapolálni, de ez is itt van, és ez is életszerű történet.
Van a románoknak egy közmondása erre, és én csak ezzel mondani, tök mindegy, hogy román vagy magyar ember, hogy az ember szenteli meg a helyet, ahol él, hogy teszi azzá, amivé, és a környezete. Tehát most egy példából nyilván nagy, meg messze mutató konklúziót levonni nem hiszem.
Nem, pusztán csak az ünnepek hangulata.
És az ünneprontásról sincsen szó, mert az ember annak függvényében, hogy éppen milyen hatás éri, milyen élmények éri, nézheti a világot így is, meg úgy is. Biztos, hogy van ilyen, meg van más is. De azért ez egy nagyon komplex világ, ami világunk. Én az ilyen eseteket egyébként azért sem gondolom, hogy azért van, mert nem mertek maguktól tapsolni. Én a magyar emberről nem gondolom azt, hogy fél, meg hogy félelemben tud vagy akar élni, de most mindegy, én ebben nem, gőzem nincs, hogy hol történt, nem tudom, milyen körülmények között történt. általánosan beszélni, nyilván érdemes ezekről a kérdésekről, de addig, amíg nem tudjuk a konkrét esetet, a szereplőket, a helyzetet, a kontextust, ennél többet mit tudnék mondani. Ha volt ilyen, és azért volt, mert valaki, nem értem én ezt a helyzetet, ez annyira furcsa, hogy ha valakinek valami tetszik, akkor miért ne tapsolna? Hát mi a jó Isten énekelhettek ott, hogy meg kellett várni, hogy a felüljáró tapsoljon. Tehát számomra ez egy érthetetlen történet.
Lesz év vége, és lesz valószínűleg nagyon sok helyen tűzi játék, de például Zilahon nem lesz, és nagyon sok helyről, vagy aránylag sok helyről jelezték a polgármesterek, hogy nem lesz pénz arra, vagy keret arra, hogy a szokásos évvégi tűzi játékot megejtsék, de drón show, meg lézer show sem fogja ezt felváltani, tehát több ilyen helyi elöljáróval beszéltem. Minimum ráncolt homlokokat látok, olyan gondokkal küszködő elöljárókat és helyi vezetőket, akik tapasztaltak, és akik azért sok mindent már megéltek, átéltek és lemenedzseltek, de azért eléggé komoly várakozás van pillanatnyilag, nem csak a reform szempontjából, hogy akkor az időnként be fog jönni újra, mert refrénszerűen visszajön, hogy akkor összevonni, nem összevonni, hanem úgy általában ezt tapasztalom én így a sajtós munkám során, hogy van egyfajta, hát hogy mondjam, frusztráltság az helyi önkormányzatok szintjén.
Nézze, amikor 10%-os költségvetési hiány van, hát mitől lenne öröm? Amikor ezt a 10%-os költségvetési hiányt le kell csökkenteni, egyrészt kiadásokat kell csökkenteni, és hát egy tűzijátékon sokat nem lehet spórolni, de most nehogy ma a polgármester, a politikus, a vezető a kardjába az idő, mert nem tud tűzijátékot tartani december 31-én, és amikor át kell prioritizálni a beruházásokat, mert nem tudsz több kölcsönt felvenni, mert az unokádnak meg a dédunokádnak kell visszaadnia, akkor mitől legyen öröm? Viszont úgy, hogy a beruházásokat mindenki tudta vinni ebben az évben, és az év végén, most a polgármesterekről beszélek, a közösség elé úgy tud állni, hogy nincsen adósságon, kifizette a kormány a beruházásokra fordított összegeket, illetve amit a kormánytól kellett kapnunk, azt megkaptuk. Azt gondolom, hogy mégiscsak azt mutatja, hogy nehéz körülmények között nem álltunk meg. Nem hallottunk annyit, amennyit szerettünk volna, de nem álltunk meg a közberuházásokkal, az építkezéssel, és hát mondom én a védekezéssel sem. Most ennyivel kevesebb tűzijáték lesz 2025-ben. Én ezt nagyon szomorú dolognak tartom, de talán ettől még nem fog ránk omlani a világ.
18-a, ez a tegnapi nap volt a Nemzeti Kisebbségek napja, az ENSZ annak idején 92-ben közgyűlésként ezt tematizálta, 98-ban nálunk kormányrendelet, majd 2017-ben december 7-én Klaus Johannis által aláírt törvény statuája, hogy ez a nap rólunk szól, a romániai kisebbségekről, miközben 2005-ben iktatták a kisebbségi törvényt a román parlamentben, úgyhogy lassan most már 20 éve várja azt, hogy tovább jusson. Nem azt kérdem, hogy 2026 az áttörés éve lesz, csak egyszerűen, hogy akkor ez a két kijelentés, hogy van egy keret, egy hivatalos statuált elismerés, és van egy várakozó jogszabály, akkor ez hogy van így egymással?
A román többség és a román állam nagyon régóta adós azzal, hogy egy kisebbségi törvényt elfogadjon. Ez nem a kisebbségeken múlott. Nem a magyarokon és nem a másik 17-18 kisebbségen múlott, hanem a román többségen és a román államon. Ezt minden évben elmondjuk, ezt minden évben nekik tudatosítaniuk kell magukban, hogy van egy ilyen adósságuk, alkotmányos adósságuk is, morális adósságuk is, politikai adósságuk is, amit akarunk mondani, és egy adósságot előbb-utóbb ki kell egyenlíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ennek el fog jönni az ideje, mert mi erről nem mondtunk le, és ez egy adóssága a román többségnek és a román államnak a kisebbségek fele. És az, hogy van egy törvényben nevesített nap, amely nemzetközileg is a kisebbségek napja, ez rendben van. Én nem úgy élek, hogy az ünnepnapot várom, amikor a kisebbségeket megünnepli a többség, hanem én úgy élek, hogy minden nap a mi napunk is. Minden nap a magyarok napja is ebben az országban, minden nap a románok napja is, minden nap a többi 18 kisebbségnek is, őshonos kisebbségnek is a napja, mert úgy élünk, hogy nekünk minden nap el kell végeznünk a munkánkat, a feladatunkat. Tehát az, hogy egy évben egyszer van egy olyan nap, amikor fölmutatnak a kisebbségek egy olyan értéket, amire talán a többség nem figyel, rendszeresen, ez így rendben van, de én nem úgy élek, és nem szeretnék úgy élni, hogy várjam minden eszendőben a december 18-át, hogy na végre engem is megünnepeljen a többség. Arra van szükség, hogy a többség elfogadja a kisebbséget, és úgy tekintsen rá, mint egy pluszra, mint egy gazdagságra. Ne tolerálja, hanem elfogadja.
Beszélgetésünk elején arról ejtettünk szót, hogy az éveket próbáltuk kategorizálni, tehát így lett 23 egyfajta káosz év, 24 a sorsdöntő helyzetek esztendeje, 25 a menedzselt év, hogy így fogalmazzak, amikor sikerült megoldani dolgokat, de maradt azért jócskán. 26-ra, ha egy jelzővel kéne illetni, mit kockáztatna meg Kelemen Hunor?
Nem kockáztatok, mert a jövőt nem ismerjük. A jövőt nem ismerjük, amikor benne vagyunk, akkor fogjuk látni. Én azt szeretném, hogy a jövő esztendőben tudjuk stabilizálni a költségvetést, ne legyen újabb krízis, legyen gazdasági növekedés, és a reményt visszaadni az embereknek, hogy egy nehéz helyzetből úgy tudunk kilábalni, hogy építkezni lehet. Ezt kívánom én nem akarom ezt most semmiféleképpen megnevezni, kategorizálni, elkeresztelni. Dolgoznunk kell azért, és dolgozni fogunk azért, hogy ennek a 2024-ben megöröklött, borzasztó költségvetési helyzetnek a rendbetételekor minél kevesebb bajt okozzon a kormány, minél kevésbé sérüljenek, főleg azok, akik nehéz körülmények között élnek.
Áldott ünnepeket kívánok, jó pihenést az év végére, bölcs döntéseket jövőre, és azt, hogy a tetőteraszon legközelebb az immár reménykedés, a kibontakozás, a stabilizáció részleteiről tudjunk itt beszélni Kelemen Hunorral, az RMDS szövetségi elnökével, akinek köszönöm a részvételét a műsorban.
Áldott ünnepeket kívánok én is a Kolozsvári Rádió hallgatóinak.
Akiknek a figyelmét köszönjük ezúttal. Tetőterasszal legközelebb hétfőn a megszokott időben jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.